Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el. Olyan jó csendben lenni a te színed előtt, hogy szinte halljuk, ahogy kalapál a szívünk. Mert látod azt a sok érzést, ami kavarog bennünk. A sok hír, amit hallunk, a félelmeink, az aggodalmaink, és aztán itt ez az ének, amit énekeltünk, imádkoztunk, és csak vadul ver a szívünk. Köszönjük a csendet, a te csendedet. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy megengeded. Magunk sem tudjuk, hogy miért vagyunk itt. És nem is tudjuk, hogy mit várunk. De lásd meg a szomjú lelkünket, szívünket, az éhségünket, hogy úgy hiányzol. Úgy hiányzik a te szavad, a te vezetésed. Bocsáss meg, hogy a mi bűneink választanak el tőled. És most segíts nekünk, hogy meghalljuk a te szavadat. Egyáltalán a csodáért könyörgünk, hogy megszólalsz, hiszen nem vagyunk méltók rá, hogy megszólíts bennünket. De mint jó atyánkhoz könyörgünk a Krisztusért, hogy szólj hozzánk, tápláld a mi lelkünket, add meg azt, amire szükségünk van, amit csak te tudsz. Légy itt közöttünk áldó és megszentelő jelenléteddel. Amen. Római levél 5. részéből hoztam egy pár igeverset. Római levél 5. része 12. verstől kezdődően. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis uralkodott a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám bűnéhez hasonlóan vétkeztek. Ő pedig előképe az eljövendőnek, de nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiáradt az egy ember Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. A napokban szóba került, hogy van-e még létezik ilyen, hogy erkölcsrendőrség. Nem tudom, az idősebbek talán hallottak róla, hogy volt ilyen. Valószínűleg nincs, és ha lenne, akkor se létezne túl sokáig, mert erkölcsök se nagyon vannak már. Nyilvánvaló bűnt sem mondjuk annak, hanem azt szokták mondani, hogy az a bűn, ami kiderül, hogyha lebuksz, akkor válik bűnné az, amit mondjuk régen mindenki úgy bűnnek mondott volna. Meg aztán nem is nagyon tudunk megegyezni, hogy mi az, ami bűn. És ezért kell a törvény, hogyha kiderül, akkor tudjunk mit kezdeni a törvénytelenséggel. És elég kinyitni az újságot, a történelemkönyveket, és már is látjuk, hogy az egyik ember hogy bánik a másikkal. Elszörnyedünk, hogyha az újságot megnézzük, hogy a mai napon is, hogy mik történtek, de hogyha belelapozunk a történelemkönyvek lapjaiba, akkor is még inkább azt állapítjuk meg, hogy az ember nem sokat változott. Most is megcsináljuk ugyanazokat, amiket megcsináltak a II. Világháború alatt, meg azelőtt, meg a sötét középkorban, olyan, mintha az ember azért annyira nem változott volna. Attól függ az, ami erkölcsösségünk, hogy hova tesszük a mércét. Ebben a mai világban elég alacsonyan van ez a léc. Elég könnyű átugrani. És mi keresztény gyülekezetekben is ezt halljuk, hogy hát ilyen a világ. Hát nem kell azt olyan komolyan venni. Ma nem szokás házasságot kötni, bár mondjuk most a kormányzat pénzügyi rendelkezései miatt azért megéri. Mégis nem szokás. Nem az erkölcs miatt, vagy az Isten törvénye miatt köttetik több házasság. Nem feltétlenül kell tiszteletben tartani azt, ami másé, aki előbb odaér, legyen azé. Ugye eszembe jutott, hogy készültem, amikor először rebbent fel a hír, hogy itt valami komoly dolog van készülőben, és lehet, hogy hosszas hónapokra be leszünk zárva, és mit csinál a jó ember, nem csak a magyar, tehát hadd mondjam, hogy nem csak Magyarországon volt, az egész világon, mindenki vett amennyit ért. Lisztet, cukrot, konzervet. És hogy a másiknak jut-e, azzal nem foglalkozom. Hogy én mit kezdek a 25 kiló lisztemmel, az megint más kérdés. De hogy a másiknak jut-e, azzal nem foglalkozom. Ebben sem tudunk megegyezni feltétlenül, hogy mi az, ami a másiknak a javára van. Vagy kell-e nekem ezt egyáltalán figyelembe venni. Vagy hogy a nyugalom napját mennyire vesszük komolyan. Hogyha már keresztény gyülekezetnél tartunk. Legtöbbször még azt is halljuk, hogy hát azért nem jövök vasárnap, egész héten dolgozom, hát valamikor ki kell pihennem magamat. Az, hogy az Úr napja, az nagyon kevéssé van jelen még a keresztény közösségek életében is. Igen, hát keressük a kifogásokat. Az biztos, hogy van egy nagyon határozott mércénk, az Isten igéje. Nagyon sok mindent megtalálunk benne, ami egyértelmű útmutatást ad nekünk. Hát azt, hogy nem veszük komolyan, ez egy másik kérdés, de azt szoktuk mondani, hogy ez egy igen magas mérce. Tehát ahhoz képest, ami most van a világban, meg az Isten igéjének a mércéje, az nagyon messze van egymástól. És nem, azt hiszem, hogy azért azzal nem vitatkozunk, bár szoktunk, az, ami az igében ugyanígy olvassuk, hogy mindnyájan vétkeztek és hiával vannak az Isten ítélete nélkül, az Isten kegyelme nélkül, az Isten dicsősége nélkül. És azt olvastam ebben a római levélbeli igéből, hogy egy ember által jött a bűn a világban. Ezen szoktunk vitatkozni, hogy nekem ehhez mi közön van. És azért, mert ott egy valamikor, valami mese alapján ezt mondják nekem, hogy ott valaki elrontott valamit, és akkor ez rám is hatással van. Egy ember által jött a bűn a világba. Hát ez olyan, hát na. De azért, hogyha magunk életére nézünk, akkor is látjuk, hogy na azért valami közünk mégiscsak van ehhez. Hogy az eredendő bűnnek azért én is a részese vagyok. És akinek már látott kicsi gyereket, akkor láttuk azt is, hogy ez a gyereki ártatlanság, ez egy olyan nagyon klassz mese. Hát a gyereknél önzőbb lény nincs a világon. Tehát ez, amikor, ezt most már pszichológusok is ezt mondják, van egy közöttünk, ugye, hogy a homokozóba egy 2-3 éves gyereknek nem kell azt magyarázni, hogy legyél jó szívű, add oda a lapátodat Pistikének, mert ő ezt nem érti, mi az, hogy jó, ez az én lapátom, bocsánatot kérek. Az ember ilyen. És ezért nagyon nehéz a nevelés, hogy a nevelésben csupa olyan dolgot kell megtanítanunk, ami a természetünk ellen van. Hogy egy gyereket hogy tanítok meg arra, hogy ne legyen önző? Mikor ő egyébként úgy így született? Mi mindannyian egyébként, hadd tegyem hozzá. Én magam is harcoltam a lapátért nyilvánvalóan. És azt is tudjuk, hogy, hogy ez csak tünet, tehát az, amit tapasztalunk a mindennapjainkban, ezek valami nagyobb rossznak a tünetei. Tehát pont úgy, ahogy mondjuk itt a vírussal kapcsolatban, hogy mondjuk, hogyha valaki belázasodik, nem az a betegség, hogy lázas, hanem ez egy tünet. És akkor elkezdjük vizsgálni, hogy vajon miért lázas, talán koronavírus miatt lázas, vagy valami más miatt lázas. És ez csak egy tünet, egy nagyobb rossznak a tünete. Ugyanúgy, a mi önzőségünk egy sokkal nagyobb rossznak a tünete. Az egy ember által jött a bűn a világba, és ha Isten rajtunk meg nem könyörül, akkor ennek halál a vége. És milyen jó lenne, hogyha ezt a diagnózist, amit Isten itt elénk ad, ezt legalább olyan komolyan vennénk, mint a koronavírusos rendelkezéseket. Hogyha figyelmeztetnénk egymást, hogy figyelj, nincs rajtad a maszk, igazíts meg, legyél szíves. Mert veszélyeztetsz másokat és magadat. Vajon, amikor látom, hogy a másik ember bűnben van, vagy én magam, komolyan veszem ennyire, hogy ennek lehet, hogy az lesz a vége, hogy belehalok. És egyébként zárójelben a bűn halálozási százaléka a 100%. Tehát, hogy nagyon nincs menekvés. Tehát, amit Isten elénk ad, itt abból azt látjuk, hogy Ádám óta a bűn az egyet jelent a halállal. A bűn zsoldja a halál. A halál az nem volt benne eredetileg a teremtésbe. Az a bűnnel együtt jött a világba. Vesszük ezt olyan komolyan, mint egy vírust, ami miatt felforgatjuk az egész életünket. De egy bűnnel olyan vígan együtt tudunk élni évtizedekig, akár egy egész életen át. Mert ez nem olyan komoly, de közben pedig halálos. És nagyon könnyen kerülhetünk olyan helyzetbe, mint Dávid. Hadd hozzam az ő példáját. Ugye Dávid király, aki elcsábítja a szomszédasszonyt, mert megtetszik neki, és nem elég ennyi, hogy elcsábítja, hanem ugye kiderül, hogy kisbaba lesz, és akkor hát mit csináljunk a férjel, ugye, mert az is van, mit csináljunk vele. Hát nyilván ő a király, neki mindent szabad. Az erkölcs, ugye kinek mit szabad, a királynak szabad mindent. És kiküldi a katonát az első sorba, nyilván több, ezt ismeritek a történetet, az a lényeg, hogy meghal ez a hadvezér. Azért, mert a király elcsábította a feleségét. Tehát érezzük, hogy ez valami nagyon nagy disznóság. De a királynak nagyon sok mindent szabad. Hát egy király elveheti a másik feleségét. Tehát mondhatta volna, bocs, én vagyok ennek az országnak az uralkodója. És jön a próféta, és elmond neki egy kedves mesét, hogy a szegény embernek az egyetlen báránykáját elvette a gazdag. És megfőzte vacsorára, és hát, hogy mit gondolsz, királyom? És azt mondta, hogy halálra méltó az az ember. Meg kell halnia. És ekkor az Isten Nátán prófét által azt mondja, hogy te vagy az az ember. Kimondtad magad felett a halálos ítéletet. Mert lehet, hogy a társadalomban ez normális, hogy egy király azt csinál, amit akar, de az Isten színe előtt nem tehetsz azt, amit akarsz. Ő látja, hogy mit teszel. Ő tudja, hogy miért küldted oda azt a katonát az első sorba, hogy meg akartad ölni, azt akar, hogy meghalljon. Te vagy az az ember. És ha őszinték vagyunk, akkor mindannyian eljutunk erre a pontra, hogy kimondjuk önmagunk felett a halálos ítéletet. Hogy nem vagyok méltó. Hogy az Isten igéje szerint, az ő ítélete szerint én méltó vagyok a halálra, és nem kell ehhez hadvezéreket a halálba küldenem. Elég csak egy napot végigcsinálni a családba. Vagy egyedül otthon, ami sokszor veszélyesebb, mint nagy tömegben lenni. Igen, ha őszinték és becsületesek vagyunk, akkor ki kell mondanunk önmagunk felett is a halálos ítéletet. hogy nincs esélyünk, és ha Isten rajtunk meg nem könyörül, akkor vége. És lehetne ennek az a vége, hogy ilyen súlyos depresszióba zuhanunk, hogy úgy sincs értelme, hiába igyekszem, a bűn annyira bennem van, hogy nem tudok szabadulni tőle, és akkor akár öngyilkosok is lehetnénk. De Isten igéje nem erről szól. Éppen ez a ma esti örömhírünk. Nem kell meghalnod. Hiába, hogy 100%-os a bűn halálozási százaléka. Nem kell meghalnod. És nem kell egész életedben keseregned, hogy jaj, milyen béna vagyok. Megint nem sikerült. Nem kell. Mert ahogy egy ember által jött a bűn a világba, ugyanúgy egy ember által, az ember Krisztus Jézus által jött a szabadítás, a kegyelem ebbe a világba. Éppen miattunk, helyettünk halt meg ott a kereszten. Egy ember bűne által jött be a bűn, és egy ember engedelmessége által áradt szét a kegyelem. Jézus Krisztus engedelmes volt a halálig, pedig a keresztfának haláláig. Milyen nagy csoda ez, hogy egy látható jelet ad elénk az Isten. Hogy bizonyosak legyünk az ő szeretete felől. Felállítják a keresztet, és ott lehet a szemünk előtt, hogy mindig emlékezzünk rá, hogy mindig ez legyen a mi vigasztalásunk, hogy Jézus meghalt helyettem. Látható a keresztben, hogy ilyen komoly a bűn, hogy 100%-os halálozás. Ilyen komoly, nekem kellene ott állnom. Nekem kellett volna elszenvednem azokat az ostorcsapásokat, a kínzást, a gúnyolódást. Ugye, mint amikor a lator odaszól Jézusnak a keresztfán. Ott az egyik gúnyolódik, és a másik azt mondja, hogy most te mit csinálsz? Mi teljesen jogosan vagyunk itt. De ő neki semmi bűne nincsen. Mi vagyunk ezek a latrok, akik elmondhatnánk, hogy mi teljes joggal vagyunk ott, de ő nem akarja, hogy ott legyünk, hanem azt akar, hogy éljünk szabadon. Hogy túléljük ezt a durva vírust. Most nem a Covidra gondolok, hanem a bűnre, ami megmérgez, ami tönkretesz, ami barátságokat, családokat mérgez meg, ami gyorsabban terjed, mint a koronavírus, és nem így maszkkal állítható meg, hanem ha maszk van rajtunk, vagy teljes védőfelszerelés, akkor is fertőz. A bűn büntetése a halál. A te bűnödé meg az enyémé. De Jézus nem akarta, az Isten nem akarta, hogy mi meghalljunk. Nem akarta, hogy a mi bűneink miatt örök halálra jussunk. Mi azt akarja, hogy éljünk. És hadd fejezzem be egy másik történettel, még egyet hadd hozzak ide, amikor 10 bélpoklós, leprás ember megy oda Jézushoz, hogy gyógyítsa meg őket. Súlyos, fertőző betegség. És Jézus meggyógyítja őket. Mind a 10-et. És azt mondja nekik, hogy menjetek el a paphoz, mutassátok meg magatokat. Hát nem tudjuk, hogy ebből mennyi ment el, mert már útközben meggyógyultak. Fantasztikus ez a történet, olvassátok el, keressétek majd ki ez az esti házi feladat. A 10 bélpoklós meggyógyítása. De csak egy megy vissza a 10-ből, hogy hálát adjon Jézusnak. Csak egy megy vissza. Miért mondom ezt? Azért, mert azt olvassuk az igében, hogy mindenkiért meghalt Krisztus. Mindenkiért. Az a kérdés, hogy mindenkit meggyógyított. De hogy én oda megyek-e hozzá? Hogy én elveszem-e tőle ezt a kegyelmet? Hogy leborulok előtte, imádom-e őt? És azt mondom, hogy én a te szabályait szerint szeretnék élni, a te törvényeid szerint, és nem a bűn törvénye szerint. én veled akarok járni. A tízből csak egy ment vissza. Olyan jó volna, hogyha mi mind le tudnánk borulni az ő keresztje alatt, ami értünk és miattunk állott a Golgotán. Hiszed-e ezt? Imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk. Bocsáss meg, hogy mindent annyival komolyabban veszünk, mint téged. Mindent, ami az életünkben van. Bocsáss meg, hogy alig van hely a szívünkben neked. Mert hallgatjuk a híreket, mert beszélgetünk az ismerőseinkkel, a rokonainkkal, és nem tudjuk figyelmeztetni őket, hogy a halálba rohannak, mert mi magunk sem vesszük komolyan a bűn pusztító komolyságát. Bocsáss meg nekünk, hogy engedünk a kísértésnek. Bocsáss meg, hogy félváról vesszük a te kegyelmedet, és azt hiszük, hogy nekünk mindent szabad, mert mi vagyunk a királyok. Köszönjük Dávid példáját, és segíts nekünk, hogy hadd lássuk úgy magunkat, ahogy te látsz minket. Hadd tudjuk megutálni a bűnt, hadd tudjuk elhagyni azt, ami nem méltó hozzád. Nem vagyunk rá képesek, mert nem is látjuk, mert nem is küzdünk ellene. De a te világosságodért könyörgünk, hogy hadd járjunk veled. Te tisztogass, te taníts bennünket, hogy ne a romlott emberi természetünk szerint éljük az életünket, hanem hadd legyünk az isteni természet részesei. Hadd éljünk szentségben és igazságban. Hadd tudjunk egymáshoz szeretettel szólni. Hadd tudjuk a másikat különbnek tartani magunknál. Nem csak úgy alázatoskodva, hanem igazán. Bocsáss meg nekünk, Urunk. És most így együtt, könyörgünk együtt ezért a világért, ahol már mindent szabad, mert mindenki kicsi Isten akar lenni. Születésétől fogva egészen haláláig. Bocsáss meg, hogy tönkre tesszük ezt a világot. Bocsáss meg, hogy jobban hiszünk bárkinek, mint neked. És azért könyörgünk, Urunk, hogy szabadíts meg minket. Igen, most ettől a vírustól. Hogy ne a félelem, a széthúzás legyen közöttünk ebben a világban, nem csak itt, hanem valóban az egész világon. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg ezen a világon. Annyi nyomorúság, annyi háború, annyi harc, annyi embertelenség, erkölcstelenség. Az ember sírni szeretne. Akkor mit élhetsz át te? Hogy mi lett, mivé tettük a te gyönyörű világodat? Hogy mi lett az emberből? Segíts nekünk, hogy Krisztushoz hasonlóvá lehessünk. Hadd járjunk az ő nyomdokaiban, az ő lelkével, az ő erejével. Áldj meg minket, Urunk, a te áldásoddal. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.